Lelkem nekünk nagyon szeretni téged, örömben s bánatban szolgálni téged. Szívem, ó Mária, érted lángolsik, kit szeretni adott az irgalmasik. Mária, ó édes, ó irgalmas szűz, vedd szívem érzelmét, mely te hozzád fűz. Te édes anyám vagy, és én gyermeked, életben s halálban érted epedek. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat és mindazokat, akik akár napi szinten szeretik, kezükbe veszik és imádkozzák a rózsafűzért. Korábbi műsoromban megígértem, hogy a szentatyák apostoli buzdításait, leveleit fogom elemezni a Szent Rózsafűzérrel kapcsolatban. Tudni kell, hogy Szent II. János Pál pápa 2002. október 16-án a Rosarium Virginis Mariae című apostoli levelében új rózsafűzér titkokkal ajándékozta meg világunkat. Viszont nem mindenki örült ennek az ajándéknak. Az egyik olasz tévi adásában egy magát gyakorló katolikusnak valló férfi a következőket nyilatkozta. Azt vártam, hogy a pápa változtat a rózsafűzér imádság monotonságán, s lám még megtoldotta valamivel. Mint látjuk, a rózsafűzér története még nem ért véget, hanem folytatódik. Ha maga Mária is a kezében tartja akár lásd Lourdes, akkor a mi életünkből nem hiányozhat. Talán érdemes eltűnődni azon, hogy a rózsafűzérnek izgalmas története van, és itt lehet, hogy most ismételni fogom magam, de az ismétlés mindig a tudás anyja. Íme néhány szó, elevenítsük fel a korábban már elhangzottakat. A különféle imádságok számlálása nagyon régi szokás. Egy ninivei mozaik töredéken két asszony ül egy fa alatt, egy kezdetleges számológéppel a kezükben és imádkoznak. A nagy utazó Marco Polo jegyezte fel, hogy Malabár királynőjének a nyakán egy 104 igaz gyöngyből álló fűzér ékeskedett. Ezt a fűzért a királynő az imádságok számolására használta fel. Valami hasonló módon számolják az imádságukat a buddhisták és a mohamedánok is. A keresztény világból származó egyik írás arról számol be, hogy Remete Szent Pál, aki 228 és 343 között élt, az ő életnagyságot meghaladó szobra a budapesti egyetemi templom homlokzatán található, naponta 300 kavicsot rakott egy kis tarisznyába, mindegyik ima után egyet kivett, és addig imádkozott, míg a tarisznya ki nem ürült. Vagy hasonló szokást gyakorolt Szent Klára is, Szent Ferenc korában. Később praktikusabbnak látták az imádságukat zsinórra kötött, göbökkel számlálni, aminek a két végét összekötötték, így koszorú fűzér formát mutatott. Ez volt az úgynevezett Mi Atyánk fűzére, amelyről Boccaccio számol be. Később a zsinórra kötött göbőket különféle magvakkal, padarabocskákkal, gyöngyökkel helyettesítették. Érdekes, hogy 1389-ben a francia királynak egy milánói hercegnővel kötött házasságával kapcsolatos feljegyzésben lejegyezték, hogy a hercegnő ékszerei között ott volt egy drága kövekkel ékesített fűzér is, amit a hercegnő mindig az imádkozás közben használt. Ebben a korban már úgynevezett fűzérgyárak is voltak, és a fűzéreket a művészeti cikkekkel együtt árulták. Párizsban, Londonban sorra alakultak az úgynevezett paternoszteri fűzéreket gyártó céhek. A név Mi Atyánkot jelent, ami azt jelenti, hogy mi atyánkukat imádkoztak. És később a 12. században a Mi Atyánkkal együtt az Ave Máriát is elkezdték imádkozni. Például így imádkozott Benevenuto Bojani, aki 1291-ben halt meg, naponta 1000 üdvözlégyet, szombaton 2000-et, gyümölcsoltó boldogasszony napján pedig 3000 üdvözlégyet mondott el. Vagy ott van a domokos rendi Dominik de Levia, aki naponta 1000 üdvözlégyet mondott el, és ő rózsafűzérrel a kezében is halt meg. Na de feltevődik a kérdés, hogy hogyan alakult ki a 150 szemet számláló korábbi rózsafűzér koszorú. Erről a 12. századból reánk maradt információ árul el valamit. Ez az írás egy Eulália nevű szerzetes nőről szól, akit egy alkalommal arra figyelmeztetett a Szent Szűz, hogy nem szabad az imádságot elhadarni. Inkább imádkozzon kevesebbet, volt az óhaj a Szent Szűznek. És akkor a szerzetesnő az üdvözlégyek számát az egyharmadára csökkentette le. Vagy a legenda a hagyományos rózsafűzér szerzőjének, ezt már említettem, Szent Domunkos tartja, ő 150-ben, esetleg 50-ben állapította meg az üdvözlégyek számát. Ugye a 150-es szám, azt tudjuk, hogy nem véletlen, hiszen a szerzetesek naponta 150 zsoltárt imádkoztak el, de akik nagyon el voltak foglalva, azok naponta csak 50 zsoltárt mondtak el. Később az üdvözlégyek és a mi atyánkok közé antifóniákat is vegyítettek. Már ebben az időben a teljes rózsafűzér imádságát naponta 3 részben mondták el, reggel 50-et az angyali üdvözlet emlékére, délben 50-et Jézus születésének emlékére, este 50-et Jézus mennybe menetelének emlékére. A lényeg, a rózsafűzér mai formája 16. században alakult ki. 1507-ben egy a Szent Brigitta kolostorában élő szerzetes arról tanúskodik, hogy az üdvözlégy végét megtoldották Jézus életének és szenvedésének egy-egy eseményével, egy-egy misztériumával, azaz titkával. Az egyszerű hívek számára a rózsafűzért 50 üdvözlégyben és 5 mi atyánkban állapították meg. Magának a rózsafűzér kifejezésnek is megvan a maga története, hiszen a középkorban jöttek szokásba az úgynevezett teológiai traktátusok, mai nyelven predikációs kötetek. Az 1500-ban megjelent egyik ilyen traktátus ezt a címet kapta, Rosarium Theologicum, magyarul teológiai rózsafűzér. Maga az elnevezés teológiai tankönyvekre vonatkozott. Mivel az egyszerű nép nemigen tudott olvasni, nekik a mi atyánkokból és üdvözlégyekből álló tankönyvet, vagyis a rózsafűzért szánták. A rózsafűzér imádsága a 19. században újra virágzásnak indult, amikor is 13. Leó pápa különféle enciklikákban és intelmekben ajánlotta híveinek a rózsafűzért. Az 1883-as karácsonyán elmondott predikációt érdemes kiemelni, abban arra kéri a híveket, hogy álhatatosan imádkozzák, lehetőleg naponta a rózsafűzért. Álhatatosan imádkozzák, lehetőleg naponta a rózsafűzért. Aztán a rózsafűzér imádsága ugye új erőre kapott a különféle Mária jelenések után, lásd Lourdes, La Saletta, Fatima és így tovább. A rózsafűzér imádsága középkori imádság, egyszerű imádság, azért sokan igen monoton imádságnak tartják. Ebben van egy kis igazság, a rózsafűzérnek mégis ereje van, és pedig azért, mert hiányzik belőle az elmélet, az elvontság. De azok, akik a monoton rózsafűzér imádságát teológiai elmélkedésekkel cserélték fel az idők folyamán, vagy cserélik fel, rájöttek arra, hogy ez a legtöbb esetben nagyon is fárasztó. Így értjük meg azt, hogy miért van annyi nagy elfoglalt tudós embernek a kezében a rózsafűzér. Gondoljunk a már szenté avatott II. János Pál pápár, ugye rózsafűzér pápájára, vagy a ma is élő magyarországi híres színészre, Eperjesi Károlyra, aki naponta többször is elmondja a rózsafűzért. Ezek számára a rózsafűzér kikapcsolódást jelent, mert a teológiai és filozófiai tömörséggel telített imádság és elmélkedés éppen a mondani valójának a sokrétűségével és bonyolultságával válik fárasztóvá, és igen nagyban segíti elő a gondolatok elkalandozását. A rózsafűzér az egyszerű emberek imádsága, mert az egyszerű ember nem szereti a komplikációt, eszmefuttatást és a túlzott bölcselkedést, így könnyebben megmaradnak a témánál. A rózsafűzér egyszerű imádság és egyszerű kisded lelkületet kíván. Erre a pap akkor döbben rá, amikor valami ok miatt a zsolozsma helyett a rózsafűzért mondja el. Mert aki elveszítette a rózsafűzét, vagyis leszokott róla, az nehezen találja meg újra, és sokat veszített. Elveszítette a legegyszerűbb utat, amely a Jóistenhez vezet. És akkor most rátérnék, kedves hallgatók, a Rosarium Virginis Mária apostoli levél a Szent Rózsafűzérről ennek az ellemzésére. A bevezetésben a római pápák és a rózsafűzéről olvashatunk, illetve a meghirdetett 2002. októbertől 2003. októberig magáról a rózsafűzér évéről. Akkor a bevezetésben ilyen fejezetet találunk, mint a szemlélődés útja, imádság a békért és a családért, íme a te anyád, János 19.27, illetve a tanúk nyomában. Az első fejezet 9 pontot tartalmaz, amelynek címe Máriával szemlélni Krisztust. Az első pont egy arc, mely ragyog, mint a nap, Mária szemlélődés mintaképe, Mária emlékei, a rózsafűzér szemlélődő ima, Máriával emlékezni Krisztusra, Máriától megismerni Krisztust, Máriával hasonlóvá válni Krisztushoz, Máriával könyörögni Krisztushoz, és Krisztust hirdetni Máriával. A második fejezet 8 pontot tartalmaz, ennek a címe Krisztus titkai, nem más, mint az anya titkai. A rózsafűzér az evangélium rövid összefoglalása, megfelelő kiegészítés, akkor következnek az öröm titkai, a világosság titkai, a fájdalom titkai, a dicsőséges titkai, a titkokról, a misztériumhoz, ez Mária útja, és Krisztus titka, az ember titka. A harmadik fejezet, amelynek címe Számomra az élet Krisztus, 13 alfejezetet tartalmaz. A rózsafűzér a titkokhoz való hasonlás útja, egy hatásos módszer, amit jobbítani lehet, a titok kimondása, Isten igének hallgatása, a csend, a mi atyánk, a tíz üdvözlég, a dicsőség, az árópohász, a rózsafűzér, mint kegytárgy, a rózsafűzér kezdete és vége, és a rózsafűzér időbeli beosztása. És akkor elérkezünk a befejezéshez, amely 5 alpontot tartalmaz, édes lánc, mely Istenhez kapcsol minket, a béke, a család, a szülők és a gyermekek, valamint a rózsafűzér az újra fölfedezésre váró kincs. És akkor lássuk a bevezetést. Azt írja a Szentatya, hogy a boldogságú szűz rózsafűzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, amelyet sok szent szeretett és a tanítói hivatal, vagyis a magisztérium buzdít imádkozásra. A maga egyszerűségében és mélységében most az épp, írja Szentatya, megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, és az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje, milyen szép gondolat, az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, amely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten szent lelkének, idézőjelbe evez a mére késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és üdvözítő, a János evangélista megjegyzi 14.6-ban, ő az út, az igazság és az élet. Vagyis Krisztus az emberi történelem célja, az a végpont, amelyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak. A rózsafűzér ugyanis jól lehet jellegzetesen Máriás imádság, lényegét tekintve krisztológikus, Krisztus központú. Alkotó elemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az örök magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, amely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafűzérrel a keresztényné beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafűzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mint egy magának a megváltó anyjának kezéből. Most röviden nézzük meg a római pápák és a rózsafűzérrel kapcsolatos nyilatkozatot. Azt írja Szent II. János pápa, hogy sok elődöm nagy jelentőséget tulajdonított ennek az imádságnak. Ebből a szempontból külön kiemeli 13. Leót, aki 1883. szeptember 1-én tette közzé Supremi Apostolatus Officio kezdetű enciklikáját. E fontos dokumentum kezdete volt számos egyéb a rózsafűzére vonatkozó megnyilatkozásnak, és úgy mutatta be, mint hatékony spirituális segítséget a társadalom bajaira. A legutóbbi pápák közül, akikre mind jellemző volt a rózsafűzér szorgalmazása, a Szent Atya megemlíti a zsinati időszakból boldog 23. Jánost, s főként 6. Pált, aki a Marialis Cultus kezdetű apostoli buzdításában a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat indításaival összhangban hangsúlyozta a rózsafűzér evangéliumi jellegét és krisztológiai irányultságát. Végül a Szent Atya ebben az enciklikában egyetlen alkalmat sem mulaszt el, illetve hangsúlyozza, hogy a rózsafűzér gyakori imádkozására szeretné buzdítani az embereket, az emberiséget, a kereszténységet. Ifjú éveimtől, mondja a Szent Atya, kezdve fontos helye volt ennek az imádságnak az én lelkéletemben. Ennek emléke nagyon erősen fölélet benne, amikor pápassága utolsó felében Lengyelországba jár, és főként a Kálvária kegyhelyet látogatja meg. A rózsafűzér azt mondja a Szent Atya, hogy mi szüntelen elkísért engem örömben és próbatételekben egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá, és mindig bátorítást találtam benne. És 24 évvel ezelőtt, mondja Szent Atya, amikor megjelenik ez a enciklika, pápai buzdítás, 1978. október 29-én, éppen 2 héttel a Péter székébe történt megválasztásom után, szinte föltárva lelkemet, így fejeztem ki magamat. A rózsafűzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság, mert csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Elmondható, hogy a rózsafűzér imádságos kommentár a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium konstitúciójának utolsó fejezetéhez. Ahhoz a fejezethez, mely Isten anyjának csodálatos jelenlétéről szól Krisztus és az egyház misztériumában. Ugyanis az üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemeink előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei. Ezen események az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok összességét adják, és eleven élő közösségbe kapcsolnak Jézussal, mondhatnánk, az ő anyjának szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafűzére tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az egyház és az emberiség életét alkotja, vagyis az egyéni gondokat, a felebarát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb álló gondjait. Így a rózsafűzér egyszerű imádsága adja az emberi életritmusát. És ezt azt mondja Szent, hogy a tovább, hogy mennyi kegyelmet kaptam azokban az években a Szent Szűztől, a rózsafűzér által. Magasztalj lelkem az Urat, hálámat az Úrnak, az ő szentséges anyjának szavaival szeretném kifejezni, kinek oltalm alá helyeztem Péteri szolgálatomat ezzel a jelszóval, mottóval, hogy totus tuus, vagyis egészen a tiéd. De a Szent Atya 2002. októberétől 2003. októberig meghirdeti a rózsafűzér évét, és a következőket nyilatkozza ezzel kapcsolatban. Miután a Novo Millennio in Cunte apostoli levélben a jubileumi év múltán arra hívtam Isten népét, hogy újra Krisztustól induljunk el, e gondolatok folytatásaként szükségét éreztem, hogy felajánljak egy elmélkedést a rózsafűzérről, amely mint egy máriás megkoronázása az említett apostoli levélnek, hogy így buzdítsa Krisztus arcának szemlélésére az ő szentséges anyjának társaságában és iskolájában. A rózsafűzér mondása ugyanis nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával. A rózsafűzér mondása ugyanis nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával. Amikor megismétlek egy-egy gondolatot, ezt azért teszem, mert nagyon-nagyon megérintenek a Szent Atya ezen mély és sokat mondó jelentőségű gondolatai. Azt mondja a Szent Atya, hogy nagyobb hangsúlyt adjak e meghívásnak, élve az alkalommal, hogy hamarosan 120 évfordulója lesz 13. Leó említett enciklikájának, azt kívánom, hogy ezt az imádságot az év folyamán különös figyelemmel ajánlják és értékeik a különféle keresztény közösségekben. Ennek érdekében ezt az évet, vagyis a 2002-2003 októberéig a Rózsafűzér évének nyilvánítom. A lelkipásztori indítást az egyes egyházi közösségek kezdeményező készségére bízom. Azt mondja, ezzel nem akadályozni, hanem inkább kiegészíteni és erősíteni szándékozom a részegyházak lelkipásztori tervét. Bízom benne, hogy indításom nagylelkű és készséges fogadtatásban részesült. A rózsafűzér, ha a maga teljes jelentését újra fölfedezzük, mondja Szent Atya, a keresztény élet szívéhez visz közelebb, s rendszeres és termékeny, spirituális és nevelő alkalmat kínál a személyes szemlélődéshez, Isten népének formálásához és az új evangelizációhoz. További indítékom erre egy másik évforduló örvendetes emlékezete, a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat, a nagy kegyelem, melyet Isten lelke korunk egyháza számára készített, megnyitásának 40. évfordulója 1962. október 11. mondja a Szent Atya. Igen, e kezdeményezés több meggondolás is indokolja. Az első, szembe kell néznünk ennek az imádságnak bizonyos krízisével, mely a jelen történelmi és teológiai adottságok között azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a rózsafűzér elveszti értékét, és ezért bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a liturgia központi szerepének, amelyet a zsinat méltán hangsúlyozott, szükségszerű következménye a rózsafűzér jelentőségének csökkentése. Valójában, miként 6. Pál pápa megfogalmazta, ez az imádság nem csak nem ellenkezik a liturgiával, hanem segíti, hiszen jól bevezeti, és visszhangozza azt, amikor hozzájárul ahhoz, hogy a liturgiát a bensőséges részesedés teljességében éljék át, és a mindennapi életben megteremjék gyümölcseit. Talán olyan is van, aki attól fél, hogy hangsúlyozott Máriás jellege miatt a rózsafűzér kevésbé ökumenikus. Valójában a rózsafűzér Isten anyja tiszteletének azt a tiszta formáját képviseli, melyet a zsinat hangsúlyozott. A keresztény hit krisztológiai központjára irányuló kultusz, oly módon, hogy amikor az anyát tiszteljük, a kellő módon ismerjük meg, szeretjük és dicsőítsük a fiút. Ha a megfelelő módon fedezzük fel újra a rózsafűzér segítségét, és nem akadály az ökumenizmus útján. Kedves hallgatók, az órára tekintve, lassan az előadás sorozat az előadáson végéhez érve, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és továbbra is szeretném önöket arra buzdítani, hogy amennyiben lehetőségük engedi, naponta vegyék a rózsafűzért a kezükbe, és imádkozzák, ezáltal is kérve a egyén életünk lelki megújulását, közösségeink lelki megújulását, egyházközségeink, egyházmegyünk, és más szándékokra felajánlva. A jövő adásomban majd folytatom ezen apostoli buzdítás fejezeteit, a szemlődés útja, majd imádság a békért és a családért, illetve ima a te anyád vagy a tanúk nyomában. Isten áldj önöket, Mihály Balást hallották, Micskei áldozópapot, és végezetül egy Mária énekkel köszönök el önöktől. Istentől megáldó tégi szűz anya, akit kiválasztott az ég s föld ura, szűz malasztal teljes tiszta fény sugár, te világíts merre, éltünk útja jár, szűz malasztal teljes, tiszta fény sugár, te világíts merre, éltünk útja jár. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária Szent neve mindörökké. Amen.